Motivátor. A Trend FM vállalkozásfejlesztő magazinja. Tippek, stratégiák vállalkozóknak és vezetőknek. A műsor szakértő vendégei Nagy Gábor és Kőrösi Zoltán, az Even Trend Group vezető tulajdonosai. Motivátor. A műsorvezető Ércfalvi András.
Üdvözlöm a hallgatókat, a Centrálban ülünk, Kőrösi Zoltán, Manca Norbert van itt a stúdióban, és ezt a Gundelben is azt hiszem, hogy beszélgetésben mondtam az akkori vendégeknek, hogy a stúdió az egy kicsit az én területem, de egyébként meg maga a Centrál, meg a kávéház az a tiétek, úgyhogy ti lesztek otthon ebben a beszélgetésben, mert hogy a költészet napjának hetében megnyit a Centrál kávéház, és azon gondolkoztam, hogy ti gyűjtitek az Eventrendnél a kávéházakat. Az ikonikus helyeket igen, helyszíneket, de a kávéházakat is.
Igen, hogy ez a sorsszerűség hozta így, vagy a tudatosság, ezt nem utólag már nehéz rekonstruálni, de valamiért van bennünk egy hit, hogy ez a kávéházi kultúra, ez legalább annyira mai és legalább annyira szól a modern embernek, mint a 100 vagy 150 évvel ezelőtti embernek, hiszen mind a New York, mind a Central, részben a Gundel egyébként, tehát ezek 100 év fölötti márkák.
Igen, és az sem mindegy, hogy valami folyamatosan nyitva van, és úgy veszitek át, úgy lesz a csapat része, vagy pedig egy darabig nem működik, nem él, nincs benne élet. És itt valószínűleg van egy lélektani pillanat, hogy meddig lehet egy ikonikus hely zárva. Honnan kell aztán visszahozni játékba? Itt azért nálatok a Centrálnál volt egy viszonylag hosszú időszak, több mint egy év, ugye?
Alapvetően, hogyha jól tudjuk, akkor az ugye az elmúlt két évben zárva tartott, és mi a tavaly novemberi hónapban sikerült ezt véglegesítenünk, vagy december, nem tudom, első hetében. És persze alapvetően nyilván ez egy 135 éves márka, úgyhogy nyilván mindenkinek van egy érzése, egy gondolata, egy valamilyen tapasztalata, vagy élménye a kávéházról, de hogy mi szeretük volna ezt egészen, nem tudom, így átgondolni, átpozícionálni, újra gondolni egyébként, hogy kinek mit mond a mai embernek, és hogy valójában mi az üzenet lényege, meg mit szeretnénk is csinálni pontosan, kinek, hogy, hogyan.
Ez majdnem, mint egy közvéleménykutatás, nem? Tehát nyitok valamit, visszanyitok valamit, aminek ilyen hagyománya, ilyen brandje van, ilyen múltja van, ilyen üzenete van, hogy a leendő vendégek fejében mi kötődik hozzá, és én azt akarom adni, vagy nem akarom adni. Egy részét akarom adni a hagyománynak, a történelemnek, az irodalomnak, a költészetnek, bármi másnak, a kultúrának. Mennyit akarok abból a szeletből visszahozni, mennyit kell moderníteni ehhez, vagy mennyi modernitást kell hozzátenni. Ez egy piszok nehéz feladat lehetett.
Ugye ahogy a Gundelről korábban beszélgettünk, mi a Centrálhoz is úgy álltunk hozzá, hogy így nagyon be akartunk bújni a bőre alá, megérteni a DNS-nek az utolsó kis rezdüléseit, hogy valójában ez a Centrál miről szól, hiszen azt azért mindenki tudja, hogy itt jött létre a Hétnek és a Nyugatnak a szerkesztősége, itt évtizedekig vendég volt Babicstól Kosztolányig, József Attilától Adéig, tehát hogy azok a nagyok, akik egyébként a magyar nyelv és irodalom érettségi tételein, azok egyébként itt voltak, és hogy nyilván őrájuk úgy tekintünk, mint az irodalom könyveknek az ilyen fekete-fehér morózus alakjai, akik egyébként valójában a 20-as, 30-as éveiben járó, a kornak igazán komoly gondolkodói, ma úgy fogalmaznák, hogy influencerei, akiknek egyébként a kifejezési formája az irodalom volt, hiszen nem volt internet, nem volt éve, nem volt rádió, hát ha gondolatom volt, akkor le kellett, hogy írjam. És hogy valójában mi a Centrált úgy értettük meg, hogy mindamellett, hogy van egy nagyon erős irodalmi múlt, de az irodalmi múltnak az alaplogikája az, hogy egy történelmi környezetben nagyon friss, modern, progresszív gondolatok születtek. Az adott korban a Karinténak, meg a József Attilának, meg az Adinak egyébként a művei, azok iszonyatosan, hogy mondjam, jövőbe mutató, mondhatom azt, hogy nyugatos.
Ez egy tudásközpont volt.
Így igaz, tehát, hogy, és persze ma már úgy tekintünk rájuk, mint a nagy öregek, de maguk korában ez nem így volt, és utána a II. Világháború után ugye megint csak zenei klub lett belőle, és akkor ott lépett fel először az Illés, meg az Omega. Arra megint csak azt lehet mondani, hát ők azért nem a konzervatív, vagy mondjam, zenei ízlésnek voltak a letéteményesei. Magyarul a Centrál tulajdonképpen, hogyha nagyon-nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor egy gyönyörű történelmi nagy kávéházi közegben mindig a progresszív, modern gondolatoknak volt ilyen szempontból a terepe, és legyen az éppen kultúra vagy zene, és aztán nyilván a 90-es években volt egy átmeneti időszak, amikor ebből elektronikus ilyen vizáci játékterem lett, azt talán fogalmazunk úgy, hogy nem illeszkedik bele ebbe az évbe, és ugye 2000-ben nyitott újra, amikor az a történelmi helyreállítás megtörtént, amikor többé-kevésbé a mai formáját visszanyert.
Oké, tehát belebújtatok a bőrébe, akár csak a Gundelnél, ott azt mondom, hogy egész más helyzet, de talán könnyebb. Ott vannak klasszikus ételek, ételsorok, ugye a Nemzeti 11. Itt meg vannak írók, költők, irodalmi emlékek, a történelem egy nagyon fontos része. És akkor az volt a feladat, hogy ezt most új köntösben valamilyen módon prezentálni, ezt a fajta progresszivitást megmutatni, de nyilván a történelmi falak között.
Igen, hogy ezt mi tényleg úgy definiáltuk, hogy ez a modern klasszikus, és hogy ez egyszer egy ilyen klasszikus történelmi utazás, és a mai modern kor szellemében komponált, úgymond egy ilyen nagy kávé az életérzés, és egyben egy ilyen történelmi intézményben egyébként hogyan illik, és mivel lehet modern és progresszív progresszitást hozni, legyen ez szolgáltatás, legyen ez termék, legyen ez arculat, kommunikáció, és ugye innen próbáltuk meg egyébként elindítani a tervezést, hogy akkor az hogyan vetődik le, hogy kik jártak ide, kik fognak ide járni, számukra egyébként milyen alapelvárások vannak, mire van szükség egy külföldi ide látogatónak, és mit szeretnek a magyarok, vagy mit szerettek korábban, és akkor ebben így elindult úgymond a tervezés, ötletelés.
Az eventernél mindig, és ez minden beszélgetésben előkerül, hogy úgy nagyon klasszul, egyrészt nagyon precízen megtervezitek, hogy mi fog történni, hol mi fog történni, de tényleg az utolsó függöny bojtig, meg nem tudom mi, és összeadjátok ezeket az ötleteket. Nagyon sok helyre jönnek az ötletek, sokféle embertől, és úgy adódnak össze. Ez itt is így történt, egész biztos vagyok benne, ugye?
Igen, itt is volt színházi rendező, dramaturg, belső építész, kreatív szakember, de csomó-csomó olyan, és fogalmazhatnánk, hogy részben outsider, tehát akinek ez úgy nem úgy szakmája, hogy nem vendéglátós szakember, de szerintünk a Centrál az a felszínen persze egy vendéglátó egység, de valójában egy olyan találkozási pont, ahova 135 éve az emberek azért járnak, mert valamit egyébként ott el akarnak intézni. És akkor szerintem itt jön az az összekötés, hogy mit üzen egy nagy kávéház a mai embernek. Ugye annó historikusan, a század előn az emberek 5, 6, 8, 10, 12 órákat.
Ezek az emberek ott töltötték az életüket.
Ott egyébként ügyvédnek berendezett irodája volt a kávéházban. Orvos egyébként rendelt, és receptre írt föl egyébként.
Tehát ott születtek hosszú évek. Igen.
Így igaz. Hát, hogyha valakivel találkozni akartam, nem tudtam fölvenni telefonon, meg bejelölni a Facebookon, hanem egyébként oda kellett mennem azokba a kávéházakba, nagy valószínűség szerint el tudom érni. Tehát többé-kevésbé ezek a társasági találkozásnak egy markáns szinterei voltak. És ugyanez ma is igaz, hogyha egyébként, hogy mondjam, találkozni akarok, vagy beszélgetni akarok valamivel, akkor a kávéház az egy olyan típusú közeg, ahol kötetlenül, hogy mondjam, egy kávé mellett bármennyi időt el tudok tölteni, és nem érzem azt, hogy nekem itt most, hogy mondjam, ténylegesen ennem, innom kéne. Persze lehet, és persze ez alap, de hogy a kávéház sokkal inkább a társas érintkezésnek a formája, és by the way egyébként egy vendéglátó egység is.
Igen, de azért akkor sem töltenek a vendégek 8-10-12 órát, egész más dimenzióban, más igényekkel, technikai, technológiai.
Egy gyors ott a világ, más.
Igen, szóval egész más. Igen, tehát értem, hogy leülünk egy kávéra, de ma már leülünk egy kávéra, akkor kiteszi a két mobilt, egész más a töltet. Ehhez képest kell a konyhát felépíteni, a hangulatot fel.
Abszolút.
Tudom, hogy van két zongora, azt már megmondjátok, hogy miért van kettő, meg az összes többit így kell összerakni. És nyilván más üzen egy külföldinek, meg mást egy magyarnak. A magyar talán azért is megy, mert tudja, hogy itt mi történt 100 évvel ezelőtt, vagy 50 vagy 80 évvel ezelőtt. A külföldi mit akar egy jó kávét inni szép környezetben, akár a New Yorkba megy, akár Centrálba megy. Kellene neki valamit felkínálni ebből a kultúrkincsből vagy örökségből? Hogyan lehet ezt az asztalára csempészni? Vagy hogyan lehet a magyar vendéget ebbe valahogy belevonni?
Értelek.
Sok a kérdés, bocsánat. Rossz szokásom, bocsánat.
Nem, abban teljesen igazad van egyébként, hogy mind a külföldiek szempontjából, mind a magyar vendégek szempontjából teljesen más az oka, amiért egyébként egy ilyen típusú kávéházba meglátogatnak, eljönnek hozzánk. Nyilván a külföldiek számára ez a legidősebb kávéház, és ez a kötelező megnéz egyébként, hogy nyilván a kávéházak, mint európai kultúrának a részesei, vagy a részei, nyilván nem találhatóak meg Ázsiában, az Egyesült Államokban, és nyilván, hogyha ő Budapestre érkezik, akkor nagy valószínűséggel egyébként erről kíváncsi erre a kulturális hagyományra. Úgyhogy az a felik való, nem tudom, kommunikáció az ilyen téren, mondhatjuk, hogy ez egy picit úgymond, nem tudom, egyszerűvé
tesz. Nem tesztek ki franciául adi verseket az asztalra, nem tudom, lehet, hogy igen, akkor beletalálnék, de nem.
Számukra ilyen nincsen, viszont az egyik üzenetünk az újraindítás után, hogy gyakorlatilag azt a kulturális, nem tudom, örökséget, vagy a klasszikus értékeket egyébként mi egy irodalmi étlap kitalálásában, megfogalmazásában szerettük volna előadni, ahol egyébként megtalálhatóak mind a magyar, mind a külföldi versek és mai zeneszámok, és ha megérkezik érkezik egy vendég, akkor nekünk vannak kollégáink, akiket nem tudom, irodalmi főúrnak hívunk, odalépnek az asztalhoz, és gyakorlatilag lehet tőlük, illetve az étlapról kérni egy művet, és akkor ott a kollégánk az előadja, elszavalja szépen.
Hát akkor ez sokkal kreatívabb, hogy én találtam ki, hogy az asztalra lehet.
De igen, akkor, mert mi azt gondoljuk, hogy egyébként, hogy ez most jó vagy nem jó, az szerintem nem tudom, mindenki döntse el, de hogy szerintünk az fontos egyébként, hogy egy picit leüljünk, megnyugodjunk, és egyébként próbáljunk meg úgymond így akár emléket, vagy így ezt a kulturális örökséget, vagy értékeinket nem tudom, továbbadni, és ebben mi jobban hiszünk, vagy egyrészt nem tudom, személyesebbnek gondoljuk, mint az, hogy nem tudom, nagyon-nagyon sok nem tudom, történelmi fotó ki van ragaszt.
Igen, igen, hát ez a klasszikus.
Ki van rakva egy falra, és akkor az tök jó, oda megy az ember, lefotózza, feltölti, ott jár, de hogy őszintén, hát hogy...
Valójában az alap logika az volt, hogy mi szerettünk volna egy olyan interaktív, most mondjuk múzeumot létrehozni, amiben egyébként a költészet az valósággá válik, ugye? Mert hogy nyilván vannak kint Adi meg Kosztolányi köteteink régen, ugye kint voltak, meg most is vannak kint egyébként képek, de hogy ettől még ez egy irakat mögötti, hogy mondjam, steril történet. És azt gondoljuk, hogy ha ide bejössz ebbe a kávéházba, és itt eltöztesz egy-másfél órát, van-e másfél perced arra, hogy egy általad kiválasztott egyébként egy 37-es irodalmi étlapból valaki neked egy verset elszavaljon. Ugye másfél perc, 90 másodperc az életedben, és ebben lehet egyébként egy Zorán szám, lehet egyébként egy Bon Jovi zeneszám, angol is, meg magyarul is, lehet Ákos, de lehet a József Attila, meg lehet Adi is, és akkor éppen milyen hangulatban vagyok, van-e kedvem meghallgatni egy verset? És ezzel tulajdonképpen egy picit így kihúzzuk a függönyt, föllibbentjük a fátlat, hogy amivel érettségén találkoztál nagy valószínűség szerint utoljára, mert az emberek döntő többsége azért nem olvas verseket, azt beengedem-e az aurám. És ezzel tulajdonképpen azt érezzük, hogy élővé tesszük mindazt a írott hagyományt, amiben nyilván vannak olyan versek, amit az elmúlt 10 évben születtek, tehát hogy nem gondoljuk azt, hogy itt csak a nagy klasszikusok kell, hogy legyenek. Igen.
Zseni, én ezt abszolút nem tudtam, de ez szerintem teli, tehát a vendég és a személyzet kapcsolata, de akkor megint a személyzet. A Gundel is nagyon nehéz, olyan személyzetet találni, aki tud a Gundel hagyományról, legendáról, nemzeti tizedről úgy beszélni, hogy azt én vendég elfogadjam, érdekeljen, elhiggyem. Hát ez itt nátok, hogy kiálljon mondjuk, nem tudom, a kollega és verset mondjon, vagy az nem semmi válogatás lehetett.
Ők azért alapvetően színészek, és nem felszolgálók, tehát hogy az egy külön
szakma,
castingolt szakma.
Ezt nem, ezt hogy ők, mondtátok, hogy
most mondjuk.
Így, hát így.
Tehát ők fiatal, olyan pályakezdő színészek, többen is vannak, fiú is, meg lány.
Akik a csapat részei.
Akik látszólag olyan, mintha felszolgálók lennek, de tulajdonképpen ők nem felszolgálók, nekik az a dolguk, hogy minden asztalhoz oda menjenek, és felajánlják azt, hogy van egy irodalmi étlap, és egyébként erről lehet választani, és hogyha van kedved, akkor én elszavalok itt neki. És akkor egyébként ez egy nagyon, nagyon intim, átszellemült pillanat, amikor így egy az egybe valaki nekem elszaval egy verset, ugye? És tehát, hogy ez ilyen, azért ritkán van az ember.
Az gátlásoknak kell oldódni, és az nagyon jó, hogyha a hely fel tudja ezeket a gátlásokat oldani. Egy vadideg embertől meghallgassak egy verset. És ez volt a koncepciótok. Hogy fogadták a vendégek?
Koncepciónak ez egy része volt. Nyilván egy koncepció az nagyon, nagyon sok, nem tudom, apróbb, meg nagyobb...
A gasztronómiáról nem is beszéltem.
Még a gasztronómiáról még szóba sem jött, de hogy ez egy fontos üzenetértéke volt egyébként az újranyitásunknak az irodalmi kulturális része. Nem fog azon, én is azért ott ültem jó párszor, meg ott álltam mellette, hogy elsőre tényleg szürreálisan hangzik, hogy igen, mi van, mit csinálunk, miért, hogy ez most valami vicc, vagy valaki veszik kamerával, de hogy amikor egyébként utána nem is kellett nagyon győzködni a kedves vendéget, és utána így látom, hogy át vannak tényleg szellemülve, vagy ez átjön. És ezt mi nem csak, hogy fogjuk folytatni, hanem mi már azon vagyunk egyébként, hogy hogyan lehet ezt, hogyha valaki esetleg, nem tudom, kér egy verset, vagy kér egy zeneszámot, akkor lehet, hogy majd az egész kávéháznak felolvassuk, vagy elszavaljuk, de hogy annyira jók az első benyomások, és annyira értékelik, hogy mindenképpen ez egy jó visszajelzés volt számunkra.
Akkor legyen gasztronómia is benne jó, mert én, mint magyar tanár leragadtam ennél a dolognál, de nem bánom, mert nekem nagyon izgalmas, hogy szerintem a hallgatóknak is. Francia gyökerű bisztrókonyha, jól? Nem? Én ezt olvastam, szálazzátok szét.
Oké. Alapjában igen, de inkább úgy a helyes, hogy egy magyar-francia gasztronómiai stílus irányzatról beszélünk. Ugye a kávéházaknál ugye az egyik fő alapelv, hogy egész napos, könnyed, lazább ételek találhatóak meg, és úgymond egész nap reggeli típusú ételek is, brunch típusú ételek kaphatóak. Ez nálunk egyébként egészen este 6 óráig ez így is van. Mellette meg nem szeretjük használni a bisztrószót, de mondjuk a bisztrókonyhához a legközelebbi, nem tudom, ételek, komfortfoodok tartalékból tevődik össze. Egyszerre magyar klasszikus ételek is, nyilván az új hullámos, progresszív francia vonalas ételeket kínálunk. Ennek az összesség vagy kettőssége az, ami kávéhezre jellemző.
Ne legyen időhöz kötött, ne legyen nehéz, ne legyen súlyos, könnyen jövő legyen, bármikor hozzá lehessen csatlakozni.
Az idő az fontos.
Ugye a kávéházban az emberek ugye reggel 9-től mondjuk este 11-ig mehetnek. Az azt jelenti, hogy az ebéd meg a vacsora kivételével sokkal több olyan idő van, ami nem fő étkezési idő. Tehát egy kávéház az alapvetően a sok szempontból a köztes étkezéseknek az időszaka. Tehát beugrok, és lehet, hogy már reggeliztem, vagy éppen ebédeltem, és uzsonna van, és akkor bekapnék valamit, és ugye ezért egy kávéházban nagyon sok olyan, hát nincs jó magyar megfogalmazása, most ezt fogalmazhatjuk snack-ételeknek, vagy köztes ételeknek, amiről nem tudom eldönteni, hogy micsoda. Mondjuk van egy...
De jól esik.
Mondjuk például, csak példaként mondom, van egy croque monsieur-ünk, a croque monsieur az tulajdonképpen ilyen klasszikus francia összesütött meleg szendvics, de ez nem kenyérből, hanem polentából van, gyakorlatilag a kukorica darab készített ilyen kenyérhelyettesítővel van megcsinálva, amitől nyilván gluténmentes lesz, és akkor nyilván ez modern, meg egyébként egy jó csavar van benne, mégiscsak egy nagy francia klasszikus, és akkor persze olyan sonkán meg olyan sajtal, ami egyébként lokálisan fontos. És akkor az a kérdés, hogy egy ilyen összesütött meleg szendvics, ez valójában micsoda? Ez egy olyan köztes fogás, amit ha éppen nem vagyok nagyon éhes, és be akarom kapni, akkor ez nekem egy jó történet. Ahogy a Norbi mondta, este 6-ig lehet reggelizni a centrálba, vagy lehet reggeli típusú ételeket fogyasztani. Ugye? Tehát ha bejövök, akkor nem érzem úgy, és ugye a vendégek többsége egy kávéházban inni mindenképpen, mondjuk egy kávét vagy egy teát megiszik, és akkor vagy fogyaszt mellé valamit, mondjuk egy desszertet, vagy nem tudom, egy darab fogást, többé-kevésbé a kávéház az egy ital, egy étel kategóriája, mert hogy egyébként a primer érkezésemnek a motivációja az jellemzően valamilyen társas érintkezés, és annak csak a hátterét adja a kávéházi környezet, és nem
feltétlenül. Nem tolakodó.
Így igaz.
Ugye?
És ha csak egy kávét jössz be megint és beszélgetsz egy órát, akkor nagyon szívesen. Mert egyébként erre hozták létre a kávéházakat, hogy ez egy beszélgetés.
Ezért akartam, hogy ez szépen visszakacsint az eredeti funkcióra, meg arra az időre, amikor ezt így használja, akár reggelizni beesett a költő, író-költő. Mit akart mondani a költő ugye a versében? Beült, és délután 5-kor evett egy reggelt, mert csak arra volt pénze. Ez is szép benne. Ha éppen nem mond 3 fiatal színművész verset az asztalnál, akkor a zene ezt hogy szolgálja?
Igen, a másik üzenetértékünk az volt, hogy 2 piano is megtalálható egyébként a kávéházi részen. Az egyik piano, mondjuk egy ilyen déli piano, egy ilyen napközben működésre szolgál, ami jelen pillanatban dél és 4 között működik, és az egy fontos hangulati elem egyébként, hogy milyen zene szól, milyen stílusban is, és nálunk ugyanúgy a piano által létrehozott, nem tudom, zenei műfaj az szintén megtalálható a modern és a klasszikus vegyítve. Ez fontos lételeme, mint ahogy a mennyezetről a csillár, meg a világítás a hangulatunkhoz, nyilván a zene az rengeteget tud hozzáadni, vagy éppen elvenni.
Elég annyi, hogy ha csak hangosabb egy strófa, vagy egy vonása, mint ahogy én szeretném.
Igen, azért azt szokták mondani, hogy egy piciben mindig legyen hangosabb, mint ahogy egyébként a vendégek mi az egymással beszélnek. Pont annyira, hogy egymást szeretjük hallani ugye egyébként egy asztalon belül, de hogy a kávéházi elrendezés az asztalok tekintetében ugye egészen közel vannak egymás mellett. Azt már viszont nem igazán szeretjük, és alapesetben tök jó, hogyha nem halljuk egyébként a mellettünk lévő asztalon, hogy miről beszélnek, és nyilván ennek elengedhetetlen egyébként egy bizonyos hangerőn egyébként valamilyen típusú, nem tudom, zenei szolgáltatás.
Ú, de finom tervezés és hangolás, tényleg mindent. Az, hogy a zene az asztalok között hogy szól, azt majdnem le kell
mikor,
próbálni.
Mikor, hogy, mi,
ha ott ketten beszélnek, akkor valóban ez így legyen, de így legyen az étellel is, hogy ne legyen tolakodó, bármikor fogyasztható legyen, ne legyen
kellemes. Mindenesre épül igazából.
Mi volt a legnagyobb csata? Ütköztek az érvek. Így csináljuk, úgy csináljuk. Ilyen legyen, olyan legyen.
14 napig a falszíneket próbálgattuk. Körülbelül 84 variációban festettük föl azokat a típusú színkombinációkat, amire azt gondoltuk, hogy ezt a nappali tartózkodást és egyébként a historizmust valahogy, meg ezt a progresszivitást kellően jól tudja hozni. Végtelen mennyiségű, már 4-szer úgy gondoltuk, hogy jó a szín, és gyakorlatilag egy gyökeresen más lett. És most valójában van egy olyan kávéház, hogyha bejössz, akkor szerintem ez szól a te korosztályodnak, az enyémnek, és bejön egy 20 éves, ő is úgy érzi, hogy nem egy nyugdíjas otthonba jött, hanem ez neki is friss, ez neki is geg. Van olyan század elős, nem tudom, 130 éves írógép, 2 is, amiből csináltunk egy állólámpát. És akkor az a kérdés, hogy ez geg. Igen, ezen az írógépen írhatott a József Attila is, de most gyakorlatilag egy tökéletes írógépből van egy
tisztelgünk is, de funkciója is így van, igaz, és több generáció. Jó, akkor nálad a színek, hát ha mást mondasz.
Most nyilván nekem ami eszembe jutott, hogy különböző tapasztaltságból, különböző generációk vagyunk, meg korosztályunkból fakadó látási különbségek vannak, és nyilván ilyenkor, ahogy te jól mondtad egyébként, hogy voltak egymásnak feszülések, ki mit gondol ma az irodalomról, a költészetről, ki hogy gondolja ennek a megjelenítését, elmondását, továbbadását, ki mit gondol a modernitásról, progresszivitásról is egyébként, hogy amit egyébként szerintünk jól be is mutatunk, de annak azért nagyon a határait, nem tudom, elismerjünk, hogy ez a modern klasszikusság ez egyszerre megjelenjen nálunk, de hogy azért hogy ezt nem akartuk túltolni egyik oldalról sem, és nyilván voltak, akik azt gondolták, hogy több klasszikus vonalat, volt, akik mi úgy gondoltuk, hogy talán egy picit még bátrabban, és sok idő kellett ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt.
Én majd egy Adi verset szeretnék kérni, hogyha legközelebb arra járok, mert ezt mindenképpen meg kell próbálni. Körösi Zoltán, Manca Norbert, nagyon szépen köszönöm, itt voltatok.
Ez volt a Motivátor. Az adás visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.